Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található a Filippi levél 4. fejezetében, a 4. és 5. versben. A Filippi levél 4. részének 4. és 5. versét olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, talán némelyek előtt ismert tény, amit már említettem, hogy immár 2009 óta, tehát 10 esztendeje úgynevezett teremtés hetét tartanak a történelmi egyházak ilyenkor szeptember-október fordulóján. Mi ehhez a kezdeményezéshez egy egész hetes program sorozat szokott lenni, ehhez mi a mai istentisztelettel csatlakozunk. Mégpedig úgy, hogy a mai napra ajánlott Zsoltár, illetve a hét vezérigéjének 2 verse volt, ami most felhangzott, és létezik egy imádság is, amit az egyházak ökumenikus tanácsa szerkesztett, és ez szerte a világon, ahol csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, elimádkozzák a héten. Mi pénteken már imádkoztuk a fiatalokkal, és a mai napon együtt fogunk majd ezzel a világszintű imádsággal imádkozni. Manapság már egyértelműen része a közbeszédnek, hogy a környezet védelme az minden ember részéről kötelesség. Azért, hogy a világunk életre alkalmas állapotban maradjon. Isten házában az ő igéjét figyelembe véve azonban 2 dolgot már is tisztázni kell. Az egyik, hogy a teremtés hete az nem valamiféle politikai ihletésű zöld mozgalom hatására született. Nem a globális felmelegedéssel akar foglalkozni, mi sem ezzel fogunk ma. Mindenki eldönti, hogy hitelt ad-e azoknak, akik szerint ez a felmelegedés már tart, vagy hogy elkerülhető-e. Mi keresztjének a tudományon túl, nem azzal szemben, de azon túl, inkább a világ teremtettségét kellene, hogy figyelembe vegyük, és azt kell, hogy hangsúlyozzuk, mert a tudomány ezt nem fogja megtenni, ezt csak mi hívők tudjuk megtenni. Abból pedig, hogy ez a világ ez egy teremtmény, és hogy létezik egy teremtő, nagyon sok fontos etikai következtetés is fakad, ezért nem mindegy, hogy a világ magától jött létre, vagy teremtette valaki. Hiszen már is kiderül ebből, hogy a világnak nem mi vagyunk a gazdái, nem mi vagyunk a tulajdonosai, de még csak nem is az unokáink, hanem az élő Isten, aki teremtette. Ez az egyik fontos, amit tisztázni kell. A másik dolog pedig az, hogy mi a Bibliából úgy tudjuk, hogy ez a világ egyszer el fog pusztulni. Nem marad fenn a jelenlegi formájában, ez Istennek a határozott döntése. A világ végén Isten újjáteremti ezt a világot és a kiválasztottakat, ekkor kezdődik majd az örök boldogság Krisztus gyermekei számára. Tehát a keresztény ember nem azért figyel a környezet védelmére, hogy a Földet megmentse, hanem azért, hogy amíg Isten fenntartja ezt a világot, addig felelős hívekként megbecsüljük az ő csodálatos ajándékát, úgy, ahogyan Istenhez és a gyermekeihez illik. 3 pontban gondolkodhatunk. Az első pontunk az, hogy a világ Isten gondoskodásának a szintere. A második, hogy mire tanít bennünket ez az isteni gondoskodás vagy gondviselés szakkifejezéssel. A 3. pontunk pedig így hangzik mindösszesen, Isten gyermekei szelidek. Na, az első pont, a világ Isten gondoskodásának szintere. Régebben a legtöbb magyarázat nélkül szolgáló dolgot azon nyomban az istenség hatáskörébe utalták az emberek, egy vihar, vagy éppen a gyermekszületés, vagy bármi más, csak isteni beavatkozással történhetett, gondolták a régiek. Aztán eljött a felvilágosodás kora, amikor meg az inga a másik irányba mozdult ki, és még most is nagyjából ott tart, hogy mindennek megvan a maga szabálya, Isten biztos, hogy nincs, de még ha lenne, akkor sincs rá semmi szükség. A tudomány fejlődésével az ember elég sok mindent megtanult már az életről. Nem tudom hányak előtt ismert, hogy az a szó, hogy DNS, az milyen régóta forog közkézen. Watson és Crick 1953-ban fedezte fel az emberi DNS-t, nagyjából 50 évvel ezután, a 2000-es évek fordulóján sikerült is feltérképezni ezt a hallatlanul bonyolult spirált. És ezt a tudást, ami ezelőtt 20 évvel még valami fényévnyi távolságúnak tűnt, manapság jobb gimnáziumokban és főiskolákon tanítják. Bármelyikünk, ha beiratkozik, ezekkel a csodákkal már is találkozhat. Ezelőtt 70 évvel azt sem tudták, hogy létezik DNS. Szóval csak ezen az egy példán keresztül is látjuk, hogy mennyi mindent lehet már azokról a folyamatokról tudni, amiket a Biblia korában, vagy akár még 100 évvel ezelőtt is teljesen ismeretlenül kellett elfogadni. Ez így van, de hogy miért, arról fogalmunk sincs. Sokkal-sokkal többet értünk már a körülöttünk történő folyamatokról is. Csak a baj ott van, hogy a felfedezésekkel együtt eddig sajnos nem járt együtt a felelősség érzetnek a növekedése. Tudjuk már, hogy milyen törékeny a világunk egyensúlya, de mégsem vigyázunk eléggé erre az egyensúlyra. Mert úgy szoktuk, meg úgy nevelt bennünket ez a világ, hogy amit meg tudunk fizetni, azt megvesszük és kihasználjuk. A használatból fakadó károkkal megtörődjenek mások. Oldják meg a gyártók a szemét, a kifolyó mérgező adalékanyagok stb. Sorsát. Ez egyébként valahol nyilván jogos is, hiszen ha valaki valamit rászabadít a világra, akkor még a tervezés folyamán neki kellene felmérnie, hogy egy termék mennyire környezetszennyező. Viszont azért ránk felhasználókra is hárul felelősség. Nagyon jó lenne és alakítaná a feltalálók és a gyárak hozzáállását is, ha nem csak az lenne az egyetlen szempontunk, mondjuk egy fejlesztés, felújítás vagy vásárlás során, hogy kényelmesebb, erősebb, szebb, nagyobb legyen, amit veszünk, mint az előző volt. Hanem jó lenne, ha arra is figyelnénk, hogy a környezetet is kevésbé viselje meg, ha használjuk. Isten saját létezésének az egyik csodálatos jele ugyanis éppen a teremtett világunk. Ahogyan egy festmény, vagy akár egy írás, vagy egy gép árulkodik a feltalálójáról, a készítőjéről, úgy tanúskodik a teremtett világ a teremtőjének a természetéről. Láthatjuk, hogy az, ami Istenünk, a Teremtő Isten nem csak gyakorlatiasan gondolkodik, hanem a szépet is szereti, és nem tartotta meg magának. Nekünk is juttat belőle. A teremmények nem csak működnek, hanem még szépek is többségükben. Szépnek látjuk némelyik embertársunkat, és a növényeink legtöbbjét, vagy az állatokat. Nem is beszélve a csodás tájegységünkről, ahol vannak hegyek, van folyóvíz, sziget, erdő, tisztás. Mindezek, ha Isten ajándékaként tekintünk rájuk, egy hatalmas teremtőről mesélnek nekünk. Olyan valakiről, aki valami csodálatosat ajándékozott, és csak úgy nekünk ajándékozta. Tehát ez a világ nem pusztán azért lehet kedves, mert a miénk, mert beleszülettünk, hanem azért is, mert a láthatatlan, de hatalmas Isten ajándékozta mi nekünk. Nem rosszat, nem haszontalan, nem undorítót, hanem csodálatos világot teremtett az Isten az emberek otthonának. De nem csak a teremtés a bizonyítéka Isten létének ezen a világon, hanem az is, ahogyan gondot visel teremtményeire. A hívő ember számára a világ Isten gondviselő kegyelmének a színtere. Erről szól a 145. Zsoltár, amit elsőként olvastam. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Támogat az Úr minden elesettet, fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőrényt kegyelmesen. Isten ugyanis úgy tekint erre a világra, mint saját alkotására. Úgy gondol ránk is, mint gyermekeire. Pedig nagyon távol vagyunk tőle az életünkkel. Mégsem tagadja meg ezt a világot. Nem mondja azt, hogy kitagadlak titeket, mert elárultatok engem, mert ellenségeimmé lettetek. Ehelyett gondoskodik rólunk. Esőt ad jók és gonoszok földjére. Gyógyulást, enyhülést. A tél után eddig még mindig eljött a tavasz. A kopasz fák újra kizöldültek. Ha ez a világ Isten ajándéka nekünk, és ha ő folyamatos odafigyeléssel kedvesen gondoskodik teremtményeiről, ebből az következik, hogy bennünket, ennek a világnak a megajándékozott lakóit is jó indulatoknak kellene betölteniük. Hálának az ajándék és az ajándékozó megbecsülésének. Milyen szomorú, hogy mi az egészhez képest apró dolgok miatt olyan sokszor vagyunk elégedetlenek. Áldász harcot vívunk egymással, vagy akár egymás ellen. Ez az elégedetlenség, harciasság azért tud uralkodó indulattá válni bennünk, mert hagyjuk, hogy elromoljon a nézőpontunk. Nem a teremtés szépsége, és a teremtő jósága határoz már meg immár, hanem a mi saját belső világunk, amelyre pedig jellemző az elégedetlenség. Újra és újra meg kell harcolni, hogy lássuk a teremtő és gondviselő Isten jóságát, és ebből erőt, türelmet és okokat merítsünk a hálás és elégedett élethez. Mire tanít hát ez az isteni gondoskodás, ez a második pontunk? Annak érzékeltetésére, hogy Isten teremtő jóságának a felismerése hogyan szolgálhatja a belső békét, és így az egész világ csendességét is, hadd mondjak el egy igaz történetet, amit a Teremtés hetére készített füzetben lehetett megtalálni. Palesztina vidékén az elmúlt évtizedekben hatalmas problémává vált az egereknek a túlszaporodása. Hát mi is jól ismerjük az egereket, ahol megjelennek, ott pusztítanak. Palesztinában pedig egyébként sem dúskálnak azon az éghajlaton az ennivalóban, hát így még kevesebb marad, ha sok az egér. Valamikor régen a teremtés rendje szerint gyöngybaglyok pusztították az egérállományt, ilyen módon karban is volt tartva, hogy ne tudjanak túlszaporodni. De a modern építészet miatt ezek a madarak már majdnem eltűntek onnan. Hiszen ott nincsenek erdők, mint nálunk. A madarak csak az emberi építményekben tudnak költeni. És ha onnan kizárják őket, akkor végük van. Néhány év alatt teljesen eltűnik ez a madár. Próbáltak egyébként mindenféle vegyszereket, hogy az egereket valahogyan visszaszorítsák, de hát ezek nem működtek, és ráadásul a vegyszerrel mindig az a baj, hogy nem csak ott hat, ahol szeretnénk, hanem máshol is. De a probléma egyébként a dolog természetéből fakadóan éppen úgy jelentkezett a zsidóknál, Izrael területén, mint ahogyan a palesztinok lakta területeken, politikától, vallástól függetlenül. Végül rájöttek nagy nehezen szegények, hogy a baglyok hiányoznak. Azért nem bírnak az egerekkel. Így hát egy közös izraeli-palesztin bagolymentő program indult, ez napjainkban zajlik, szándékosan készítenek költőhelyeket a baglyok számára. És olyan jól működik ez a dolog, hogy fészek aljanként 6-7 fiókával is meghálálják ezek a jószágok, hogy végre újra teret kapnak, és úgy írta ez a papír, hogy egyetlen egy bagoly naponta olyan 13-15 darab egeret pusztít el, tehát szépen végig gondolhatjuk, hogy mivel ott általában jó idő van, nem is csak egyszer rak fészket egy pár, tehát gyönyörűen rövid idő alatt újra el tudnak ezek a madarak szaporodni, ha egy kicsit segítik őket, és már is látszik, hogy fogyatkozik az egérállomány, érdekes módon ez az összefogás, és visszatérés az eredetihez, ez valami jót tartogat magában. Hát így ülnek egymás mellé az egyébként erre alig hajlandó háborús felek. Közösen kell ezeknek a baglyoknak megfelelő életfeltételeket biztosítani, ha boldogulni akarnak. Egészen világos, hogy ez nem a hit alapján létrejött megegyezés, azonban azt mégis láthatjuk, hogy a világ rendjének a felismerése valami módon az Isten akaratának az elismerése. Miért el tudták engedni azt az álláspontot, hogy mi a magunk földjéről gondoskodunk, az ellenségét meg legeljék csak nyugodtan az egerek? Egyből megtalálták a határokon átívelő ősi megoldást. Évezredekig megoldották a baglyok ezt a problémát, mert hát Isten megoldásai hatékonyabbak, mint amiket mi emberek találunk fel. És így lehet egy madár két ősi ellenség békességének a szimbóluma is. A közös gondokat könnyebb együtt, mint egymás ellen megoldani. Ettől még nem lesz, nem lehet egy néppé két kultúrájában, vallásában különböző nép, ez világos. De hát azért nem is kell egymást kiirtani, meg meggyilkolni. A teremtett világ csodáinak észrevétele figyelmeztet. Fogadjuk el, hogy az Isten másokat is teremtett, ne okozzuk más emberek vesztét. Hát ebből látszik, hogy nagyon jó, ha nem csak a saját ötleteinkkel vagyunk elfoglalva, ha nem csak a saját gondolataink körül forgunk, hanem megfigyeljük a körülöttünk lévő dolgok, élő lények működését. Isten nem ész nélkül hozta létre ezt a világot, hanem nagyon is pontos egymásra utaltsággal. És erre nem lehet fittyet hányni, önző módon elvenni mindent a többiektől. A világ teremtésként való szemlélése segít abban, hogy megértsük, Nem gondolhatunk csak magunkra, mert nekünk is csak akkor lesz jó életünk, ha a teremtés összhangját nem borítjuk fel az önzésünkkel. Hiszen az önzés, ami fűti az elégedetlenséget, hogy még többet akarunk, mi minden hiányzik. Elégedetlenül pedig egyre elkeseredettebben harcolunk valamiért, amit az Isten nem nekünk szánt. Vagy már régen megadott, csak más formában, és ezért nem vettük észre. Az egész jelenség megoldása hangzott fel a másodjára felolvasott igéből. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Az ember megfigyelheti saját magát. Mikor valaminek örülök, jó hangulatban vagyok, sokkal könnyebben fogadom még a nehézségeket is. Pedig ugyanolyan nehezek egyébként, mégsem ugyanúgy fogadom őket. Isten nem véletlenül üzeni azt Pállal, hogy örüljünk. A teremtett világ csodáit, bajait egyaránt csak az élő Isten társaságában lehet jól fogadni. Csak a teremtésig látni, elismerni, hogy valaki teremtett, ez bűn, mert ha már ajándéknak látom ezt a világot, akkor nézzek tovább. Akkor lássam meg a teremtés mögött az ajándékozó Istent. Ha ő velem van, akkor tudok örülni. Akkor lehet az alaphangulatom egy elégedett, magát biztonságban érző emberé. Isten kezében tartja ezt a világot, működik, fennmarad és gyönyörű. Így visel gondot az Isten én rám is. Sokszor olyan módon, ami nekem eszembe sem jutna, amire én nem is gondolok, mert nem is gondolhatok. Ha Krisztussal járom életem útjait, akkor van okom, van erőm örülni. Nehéz, ami fáj. Mindig maradnak szenvedésre okot adó dolgok is az életemben. De Krisztus szeretetének a jósága mégis meg tud erősíteni. Ő csak olyan terhet fog rám engedni, aminek a hordozásában is segít. Nem kell tehát elveszítenem az örömömet, amit az ő szeretete, az ő jelenléte miatt érzek. E világból végül el kell mennünk. De Krisztus társasága még erre is megoldást jelent. Hiszen ő maga mondja, elmegyek helyet készíteni a számotokra, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyám házában sok hajlék van. János 14. Végül a harmadik pontunk, Isten gyermekei szelidek. A Krisztussal való folyamatos kapcsolat örömtelivé, szeliddé tesz bennünket. A szelid szó a Bibliában, meg a hétköznapi beszédben is azt jelenti, hogy tudok engedékeny, elnéző, türelmes, méltányos és alkalmazkodó lenni. A szelid ember nem maga körül forog, hanem tudomást vesz a körülötte lévőkről is. És belegondol az ő helyzetükbe is. Együtt érez, vagy éppen együtt küzd egy jó célért másokkal. Nem önző, hanem csapatjátékos. Lehet rá számítani. Krisztussal válhatok ilyenné. Akkor, ha folyamatosan érzem az ő kitüntető, ragaszkodó szeretetét, akkor le tudok higgadni a saját elégedetlenségeimben. Akkor nem akarom 10 körömmel megragadni minden vágyamnak a tárgyát, bármibe is kerüljön. Hanem akkor alapvetően jó a hangulatom. Megelégedett vagyok, mert újra és újra átélem, hogy az Isten szeret engem, hogy én szeretett ember vagyok, aki számít valakinek, akire valaki odafigyel. És akkor már nem csalódottságból, nem elégedetlenségből vagy dűből cselekszem, hanem higgadtan. És az az egész életemet és a környezetemet is befolyásolja. Erről mondja azt Pál a Róma 8-ban, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Az Úr Jézus meg a hegyi beszédben, Máté 5:9, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Egy Isten által megszelídített ember egészen másként élhet a fogyasztói társadalomban is. Megmaradhat a szabadsága, hogy csak azt vegye meg, csak azért lelkesedjen, ami valóban az önzés, az érzelmek kikapcsolása után is fontos. Megmaradhat számára a többiekre való odafigyelés fontossága is. Hiszen a kereszténység nem más, mint a világ farkas törvényeire való nemetmondás. hiszen a Krisztus keresztje kiemelkedik a farkas törvényből, hogy majd én erősebb vagyok, én nagyobbat harapok, nagyobb a hangom, enyém lesz a győzelem. Krisztus pont ennek az ellenkezőjére tanít. Akkor is lehet valaki másokra odafigyelő, alázatos, megértő, ha embertársai részéről csak önzést kap vissza. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a hívő ember Krisztustól folyamatosan megkapja az odafigyelést, a megbecsülést. Kálvin János reformátorunktól származik ez a csodálatos mondat, a teremtett világ Isten dicsőségének a színtere. Azaz itt, a mi életünkben mutatja meg az Isten, mennyivel hatalmasabb, mennyivel irgalmasabb mindenki másnál. Ha így tekintesz a világra, mint ami Isten dicsőségének színtere, akkor amennyire rajtad áll, vigyázni is fogsz rá. Fontos, hogy ezt megtegyük. Nem a világ megmentése érdekében, hanem azért, mert a világot Isten ajándékba teremtette. És az ajándék megbecsülésével tartozunk az ajándékozónak. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Ámen.